Kedves hallgatóink, egyre nagyobb teret hódítanak az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek, és nő az igény a termelőktől vásárolt termékekre. A miskolciak és környékbeliek is hozzájuthatnak mostantól helyi termelőtől származó vegyszermentes, szezonális, egészséges zöldségekhez. Első tagtoborzóját tartotta ugyanis a napokban a Csendüllő Zöldségközösség Miskolcon. A találkozón az érdeklődők megismerkedhettek a közösségi mezőgazdálkodás működésével, a Csendüllő Életkert ökológiai gazdasággal, valamint a 2023-as évre vonatkozó tervekkel. A közösségi mezőgazdálkodás egyre inkább terjed Magyarországon is, bár a nyugati országokhoz képest még mindig gyermekcipőben jár, mondják a szakemberek. Ez a gazdálkodási forma személyes együttműködés termelő és fogyasztó között, amelyben a gazdálkodással járó kockázatokat, felelősséget és a gazdálkodás gyümölcseit egy hosszú távú megállapodásban szabályozott módon közösen osztják meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gazda vállalja, hogy egész évben a közösség tagjainak termel, míg a vásárlók vállalják, hogy általány díjért cserébe átveszik a terményeket. Kis Jánossal, a Csendüllő Életkert alapítójával beszélgetünk a részletekről. A közösségi gazdálkodásról egyre többet hallunk az utóbbi hónapokban, de még mindig keveset tudunk erről a gazdálkodási formáról. Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Kis Jánost, aki zöldségközösség létrehozását vállalta Miskolcon. Magyarországon információim szerint mintegy 16 közösségi gazdaság működik, ezek egyike az önöké, a Csendüllő Zöldségközösség. De mit takar egyáltalán a közösségi gazdálkodás fogalma? Mit kell erről tudnunk?
Üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából lehetne egy nagyon pontos definíciót is ugye ezzel kapcsolatban megfogalmazni. A közösség által támogatott mezőgazdaság az egy hosszú távú együttműködésen alapuló gazdálkodási forma, ami a fogyasztó és a termelő között jön létre. Ennek része ugye az, hogy szolidárisak egymással, partnerségen alapul, és egy hosszú távú együttműködés. Tulajdonképpen röviden ennyi.
A napokban tagokat toboroztak Miskolcon. Milyen volt az érdeklődés ez iránt?
Nagyon pozitív élmény volt számunkra a múlt hét pénteki nap. Az ordidő ellenére nagyon sokan eljöttek és végighallgattak minket, és az ott jelenlévők nagy része az úgy néz ki, hogy csatlakozik is a közösségünkhöz, és nagyon sok kedves, bátorító szót is kaptunk a végén, és többen mondták, hogy az ismerősöknek is továbbadják az információt, és mindenképpen elküldik őket a következő toborzónkra is.
És a toborzón bemutatták a Csendüllő Zöldségközösséget, és felvázolták természetesen az erre az évre szóló terveket is. Kezdjük akkor a bemutatkozással, mikor és hogyan hozták létre a Csendüllő Zöldségközösséget?
A Csendüllő Életkert az tulajdonképpen tavaly februárban jött létre, amikor is oda költöztünk jelenlegi lakóhelyünkre, Aszalóra, ami Miskolctól észak-keletre 15 kilométerre található, és akkor kezdtünk el ugye munkálkodni a kert kialakításán, hát ott egy másfél méteres tarackos terület fogadott minket a kert hátsó részében, aminek a lefolytása vagy eltüntetése azért nekünk egy fél éves munka volt. Igazából nem is mi dolgoztunk, hanem ugye egy fekete fóliás takarást alkalmaztunk, ami által a gyomok ugye elhaltak a takarás alatt, és ezután kezdtük el kialakítani a kertet. Ez jelentette azt, hogy fóliasátrat építettünk, illetve kialakítottuk az ágyásainkat, és hát szeptembertől szállítottunk zöldséget, akkor még ugye debreceni tagoknak, 28 családnak, és december közepéig tartott a szezonunk, és akkor idén gondoltuk úgy, hogy mivel elég messze van Debrecen tőlünk, a megnövekedett üzemanyagárak, költségek miatt nem rentábilis lenne fenntartani ezt a közösséget, és sajnos meg kellett válnunk a tagjainktól, és akkor jött az ötlet, hogy akkor nyilvánvalóan Miskolc a legnagyobb város, ami a közelünkbe helyezkedik, hogy itt kellene toborzót tartanunk, és itt kellene azt a 30-32 fő tagot megtalálnunk és szállítani nekik zöldséget.
Hogyan működik majd ez a közösségi gazdálkodás? Mik egyáltalán az előnyei ennek a gazdálkodási formának?
Hát nagyon sok előnye van, ugye lehet két részről is, egyrészt a tagok részéről is van rengeteg pozitív előnye annak, hogyha csatlakozik egy ilyen típusú közösséghez. Az első és legfontosabb talán, hogy vegyszermentes, szezonális, egészséges élelmiszerhez tud jutni. A második az, hogy igazából nagyon, nagyon informált egy tag egy ilyen közösségbe, hiszen folyamatos kommunikáció zajlik a termelő és a fogyasztó között. Ennek több formája is van. Ugye általában minden ilyen közösségben a gazda az hírlevelet küld a tagjainak minden héten, amiben informálja az adott héten történt dolgokról a közösségnek a tagjait, emellé fotókat is szoktunk csatolni, tehát nagyon szervesen részt tudnak venni a gazdaság életében még online is, de emellett lehetőség van velünk személyesen is találkozni, nem csak az átadásokon, ugye ez minden héten egy alkalommal szokott megtörténni a szezonban, ez ugye áprilistól vagy december közepéig szokott általában tartani, de tartunk gazdaságlátogatásokat is, ahol személyesen részt tudnak venni a kert életében, megnézhetik, hogy hogy nő a gyom, milyen szépek a zöldségek, hogy vannak rovarok, katicák, akár kártevők is, tehát megbizonyosodhatnak arról, hogy valóban egy vegyszermentes és ökológiai kertből származó zöldséghez jutnak, de emellett önkénteskedni is tudnak, tehát hogyha nekik van kedvük, akkor az év folyamán előre egyeztetett időpontban kijöhetnek a kertbe és dolgozhatnak, munkálkodhatnak, segíthetnek a gazdának, illetve hát évértékelő beszélgetéseket is szoktunk tartani, ami pedig azt jelenti, hogy ugye az év végén, a szezon végén megbeszéljük azt, hogy mely zöldségek voltak azok, amik nagyon sok volt esetleg, mi volt az, ami optimális mennyiségben volt, mi volt az, ami mondjuk nagyon kevés volt, és jövőre többet lehetne termeszteni. Tehát ez egy folyamatosan változó kínálatot jelent évről évre, annak függvényében, hogy a közösség mit szeretne. És akkor még a gazdának is vannak itt nagyon-nagyon sok előnye. A legfontosabb az, hogy fix piaca van. Tehát, hogy a gazda már év elején, amikor összetoborozza a tagjait a közösségbe, akkor pontosan tudja azt, hogy mennyi bevételt fog neki ez jelenteni adott évben, és pontosan tudja kalkulálni a költségeit, a hasznát is, és ez egy megnyugvást ad számára, tehát egy viszonylagos stresszmentes gazdálkodási évet tud így lefolytatni a gazda, és tud olyan dolgokra koncentrálni, mint a termelés, mert ugye ez egy nagyon komplex rendszerről beszélünk, tehát 40 féle zöldséget termesztünk, és ennek a vetéstervének az összeállítása, illetve ennek a végrehajtása, a vetésterv végrehajtása az egy nagyon koncentrált feladat, és jó, hogyha az a gazda erre tudja fektetni az energiáját, és nem az értékesítésbe. Ezek talán a legfontosabbak, de egyébként ott van az is, hogy a fogyasztók azok helyi gazdaságot támogatnak azáltal, hogy ugye részt vesznek egy ilyen közeli gazdaságnak a közösségében, tehát az ő általuk kifizetett pénz az nem a szupermarketek és hipermarketeknek a nyereségét gyarapítja, hanem egy adott esetben, jó esetben a megyén belül marad ez az összeg, és támogatni tud egy helyi gazdát. Ugye itt az élelmiszer önrendelkezés is egy fontos része az egésznek, itt a fogyasztók azok meghatározhatják végül is egy ilyen évértékelő, hogy milyen zöldségeket szeretnének kapni az adott évben. Nagyjából ennyit.
Nézzük akkor, hogy ki válhat ennek a közösségnek a tagjává. Vannak-e kötelezettségei annak, aki taggá válik?
Természetesen kötelezettsége van, hiszen egy megállapodást írunk alá a szezon elején. Ugye ez nem egy ügyvéd által hitelesített okirat, tehát
tulajdonképpen egy szándéknyilatkozat.
Egy szándéknyilatkozat, így van, amiben lefektetünk bizonyos szabályokat, mint hogy itt nagyon fontos az, hogy egy hónap próbaidőt kap mindenki nálunk, és általában minden közösségben az új tagok azoknak lehetősége van kipróbálni ezt a rendszert. Egyrészt azért, mert ugye a konyhavezetési szokások megváltoznak, és emiatt nem biztos, hogy valaki adott héten egy nap megkap x kiló zöldséget, és azt fel tudja dolgozni megfelelő minőségben és ugye időben, de vállalja azt a megállapodás aláírásával, hogy átveszi ezt a zöldségadagot minden héten, és ezt a szezon folyamán folyamatosan megteszi. A gazda pedig vállalja azt, hogy ugye 6-8 féle zöldséget mi így szoktuk meghatározni, a lehető legnagyobb változatosságban biztosítja a tagok számára, nyilván a szezonalitást figyelembe véve. És fizetik a tagdíjat annak fejében, hogy ugye szállítjuk a zöldségeket. Igazából ezek a legalapvetőbbek, de a gazdaság válogatja, hogy ki mit követel meg egy ilyen rendszerben. Európában, Nyugat-Európában valahol kötelezővé teszik például az önkénteskedést az adott szezonban a tagok részéről. Mi ezt nem alkalmazzuk, de önkénteskedni nálunk is lehet, hogyha valaki úgy kívánja.
Kinek célszerű csatlakoznia egy ilyen közösséghez? Mi az, amit profitál belőle? Aki szeretne nagyobb mennyiségben vásárolni, egészséges táplálékot vásárolni, tehát kik számára ajánlott?
Igazából bárki számára, aki nyitott arra, illetve szeretne vegyszermentes egészséges élelmiszerhez jutni. Ugye nálunk kétféle részesedési lehetőség van ebben az évben. Van egy normál részesedés, ami egy ilyen 4-5 fős család számára elegendő zöldséget tud biztosítani heti szinten, és van egy ilyen kis részesedés típus, vagy mininek is mondjuk, ami pedig mondjuk egy ilyen egyfős, két, maximum háromfős család számára ajánlott, de hát ez attól függ, hogy a családban ki hogyan táplálkozik, ki mennyi zöldséget eszik, valahol elfogy a normál részesedés is, ha valaki mondjuk nagy zöldségevő, vegetáriánus vagy vegán. Tehát ez az adott tagnak a fogyasztói szokásától függ, hogy melyik részesedésben vegyen részt, illetve hát nyitottnak kell lennie erre a fajta rendszerre. Tehát valamilyen szinten át kell érezni a gazdának a nehézségeit, vagy át kell látni a mezőgazdaságban rejlő kockázatokat, nehézségeket, és ezért is hívják, hogy a közösség által támogatott mezőgazdaságnak, hogy támogatja azt a fajta munkát, amit egy ilyen típusú gazda művel.
Az is taggá válhat, aki például hetente 1 kiló zöldséget szeretne vásárolni, az is, aki csak mondjuk ilyen mennyiségben szeretne hozzájutni a
fontos záróhoz. Fontos része, és ugye ezt nem mondtam, hogy itt a tagok nem határozhatják meg egy zöldségközösség esetében azt, hogy milyen zöldségeket szeretnének fogyasztani. Ugye egy éves tervet készít a gazda, és a tagok rábízzák magukat a gazdára, hogy ő majd megfelelő minőségben, változatosságban, mennyiségben fogja hozni hetente a zöldségeket. Tehát nem mondhatják meg, hogy milyen zöldséget kérnek, hanem mi azon a héten, ami szedhető, és úgy gondoljuk, hogy a részesedésbe tudjuk tenni, akkor azt mi elvisszük, és szétosztjuk a tagok között. Tehát ami terem a kertben, azt ha nagyon sok, akkor azt a nagyon sokat osztjuk szét, ha nagyon kevés, akkor azt a keveset osztjuk szét. Igyekszik nyilván a gazda, ugye ez tapasztalattól, időjárástól is függ, hogy hogyan sikerül egy gazdálkodási év. Mi már ezt a 7.-8. évünk lesz ilyen közösségi mezőgazdálkodásban, viszonylagos nagy tapasztalattal rendelkezünk, és bízunk benne, hogy nem követünk el nagy hibákat. Tehát nem lehet megmondani, hogy hány kiló zöldséget akar, vagy milyen típusút, de ebből nem szokott probléma lenni, tehát a tagok, akik ebben a dologban részt vennek, ezt elfogadják, és hát el is mondjuk a toborzón, mert ugye toborzó eseményeket szoktunk tartani, ahol ezeket az információkat elmondjuk, és ennek tudatában dönthet arról, hogy csatlakozik-e vagy sem a közösséghez.
Milyen zöldségeket, gyümölcsöket termesztenek?
Gyümölcsöket nem termesztünk, mi csak zöldségekkel foglalkozunk. Hát körülbelül 30-40 féle zöldségről beszélünk, ugye a tavaszi időszakban leginkább a levélzöldségek, illetve ugye a újhagyma, a hónapos retek, aztán majd szépen jön, hát a levélzöldségek között nyugodtan említhetem, ugye a spenótot, rukkolát, tépősalátát, ebből is van többféle, tehát káposztaféle tépősaláták, amik ilyen orientál mixek, tehát káposztaféle levéltépősaláták, fejes saláta, karalábi, aztán ahogy nyílik az idő, aztán borsó, akkor utána jön a karfiol káposztafélékből, vagy brokkoli, és akkor szépen jönnek a nyári zöldségek, a cékla, koranyáron már a lóbabisterem, és szedhető a hagyományos nyári zöldségek, természetesen ott vannak a kínálatunkban, a paradicsom, paprika, uborka, padlizsán, de emellett sárgarépa, kínai kell, ugyanúgy fejes saláta, zöldbab, aztán ősszel nyilván a káposztafélék veszik át újra a terepet, a fejes káposzta, lila káposzta, kell káposzta, brokkoli, karfiol, fodros kell, leveles kell, és akkor a levélzöldségekkel végződik ugye a szezon ismét, tehát az ilyen spenót, fejes saláta, tépősaláták. Tehát na, sokféle, és biztos, hogy hagytam ki, tehát a póréhagymát sem említettem, de ilyen 40
de gyakorlatilag minden zöldség hát megtalálható, amit a magyar konyhában használunk.
Igen, meg nem csak a magyar konyhában, tehát ugye rengeteg olyan káposztaféle van, amit ugye az ázsiai konyhában használnak, ilyen például a pakcsoj vagy a bokcsoj, ami mondjuk 5 évvel ezelőtt még különlegességnek számított magyar Magyarországon, de ma már egyébként egyre több magyar háziasszony is használja, és ezekből is rettentő finom ételeket lehet készíteni, és ezzel is lehet változatossá tenni ugye az otthoni konyhát, meg a főzési szokásokat. Általában szeretik is ezt a tagok, tehát hogy kifejezetten igénylik. Ráadásul ezekből a zöldségekből vegyszermentes biominősítésűt nem nagyon lehet kapni sem, még ha keresi az ember akkor sem.
Mennyivel nehezebb a biominőségű zöldség előállítása, mint egy sima, egyszerű, nem bio zöldség előállítása?
Én úgy gondolom, hogy vannak zöldségfélék, aminél viszonylag könnyű ezt megtenni, tehát mondjuk ilyen a levélzöldségek, vagy a cékla, vagy akár a sárgarépa, de vannak kifejezetten nehezen termeszthető zöldségek bioban, ilyen például a karfiol, a brokkoli, egy kínai kell, leginkább a káposztafélék, ugyanis a káposztafélének van egy kártevője, a földi bolha, ami minden évben komoly károkat tud okozni a növényekbe, és ezek ellen mi viszonylag költséges megoldásokkal tudunk védekezni, például rovarhálót alkalmazunk, ami egy fizikai védelmet biztosít a növények számára, és ennek például az ára az jelentős. De használhatunk mi is biológiai növényvédőszereket, szert, mi a nimazalt használjuk, ez a nimfa magjának a kivonata, ez teljesen ártalmatlan az emberi egészségre. A levél elfogyasztása után, amire kipermeteztük, ugye elpusztul, de egyébként nem káros az emberi szervezetre egyáltalán. Tehát én úgy gondolom, hogy nehezebb megtermelni, ugye mi ráadásul szántás nélkül gazdálkodunk, és a tápanyag utánpótlásunk az leginkább ugye komposzt és szerves trágya, és ezeknek a beszerzése is olykor nehéz és nagyon sokat kell vennünk utána, hogy ezek meglegyenek olyan minőségben, amiben mi gondolkodunk.
Ki segíti a gazdaságok létrejöttét, működtetését? Az állam milyen és mekkora összeggel támogatja a közösségi gazdálkodókat?
Hát én a tudomásom szerint az állam semmilyen formában nem támogatja ezeknek a gazdaságoknak a létrejöttét, inkább a civil oldalról látható segítség. Ugye a Tudatos Vásárlók Egyesülete az, aki igazából ezt az egészet Magyarországra behozta, és elkezdte kiképezni az első körös ilyen típusú gazdákat, és fogja is össze. Az ő oldalukon egyébként rengeteg információ is található a közösség által támogatott mezőgazdaságról. Érdemes az érdeklődőknek az oldalukon rákeresni. Biztos, hogy fognak találni olyan információs anyagot, ami kielégíti a keresési igényüket ezzel kapcsolatban.
Milyen gyakorlati segítségnyújtást kapnak egyébként a Tudatos Vásárlók Egyesületétől? Mennyire koordinálják ők az önök munkáját, illetve milyen mintára hozták létre, milyen mintát vettek alapul, amikor itt Magyarországon létrehozták a zöldségközösségeket?
A Tudatos Vásárlók Egyesülete inkább fogyasztói oldalról tud támogatást nyújtani, tehát a Tudatos Vásárlók Egyesületén nem gazdálkodók dolgoznak, ők inkább a fogyasztókat tudják edukálni abba az irányba, hogy megértsék a közösségi mezőgazdászoknak a működését, illetve az ilyen típusú zöldségközösségeknek a működését. A rendszer, amit behoztak, az egyébként ugye a 70-es években indult Japánban, ez a Teipei mozgalom, itt háziasszonyok fogtak össze, hogy keressenek egy gazdát, tehát ott egy kicsit fordítva működnek a dolgok így, mint Magyarországon, tehát ott a fogyasztók fogtak össze, és kerestek gazdát, hogy termelje meg nekik az egészséges élelmiszert. Aztán ugye a Németországban a Rudolf Steiner biodinamikus mezőgazdálkodási formája hívta életre ezt a fajta értékesítési módot, aztán ugye megjelent Svájcban is, aztán Franciaországban, Amerikában, és hát mire ugye mondjuk a 2000-es évek elejére, amikor ugye datálható körülbelül ennek a magyarországi közösségnek az elindulása is, addigra már rengeteg ilyen típusú gazdaság volt Európában, szerte a világon. Mindegyik országnak megvannak a sajátosságai, de az alapvetése az, hogy egy közösség támogatja a gazdát abban, hogy nekik megtermelje az élelmiszert, ez volt a közös, és ezt az alapot hozták el Magyarországra, és azóta ugye, amit te is mondtál, hogy már ilyen 15-20 ilyen gazdaság van Magyarországon, akik működnek.
Mennyire van igény a magyar fogyasztók részéről arra, hogy ellenőrzött minőségű bioterméket vásárolhassanak, és hogy ilyen közösségek, zöldségközösségek tagjaivá váljanak?
Én úgy látom, hogy van igény rá. Most százalékosan, hogy hány százaléka lehet a fogyasztóknak, aki ilyen típusú gazdálkodóhoz csatlakozna, így nem tudom mondani, de nekünk még nem volt gondunk azzal, hogy megtaláljuk azokat az embereket, családokat, akik erre nyitottak. Igazából itt szerintem mindenki szeretne egészséges, vegyszermentes élelmiszert fogyasztani, nem mindenki engedheti meg magának. Tehát mi drágábbak vagyunk az ilyen típusú gazdálkodók, nyilvánvalóan a szupermarketek, hipermarketek, vagy a nagyban árult zöldségekhez képest, zöldségárakhoz képest magasabb áron tudják értékesíteni a zöldségeiket, de én ezt szoktam mondani erre, hogy itt nem csak zöldséget vesznek a tagok, vagy a családok, hanem ez egy szolgáltatás. Itt információval látjuk el őket arról, hogy hogyan terem meg az a zöldség. A természeti környezetet tudják, hogy honnan jön, hogy közel az élőhelyéhez, hogy megbízható forrásból, hogy megbízik a gazdába. Tehát itt ez egy szolgáltatás, én úgy szoktam mondani, és ennek nyilvánvalóan növelt hozzáadott értéke van.
Az, aki csatlakozni szeretne a csendülő zöldség közösséghez, hogyan teheti ezt meg?
Mi kötelezővé tesszük a potenciális tagok számára, hogy részt vegyenek a toborzóinkon. Ugye most volt nem olyan régen az első, a másodikat pedig február 2-án csütörtökön szervezzük itt Miskolcon a Zöld Kapcsolat Egyesület székhelyén a Kossuth utca 13 szám alatt 17 órától. Ezen a beszélgetésen, ami nagyjából 2 órán keresztül tart, lehet megismerni a mi közösségünket, mi működésünket, és lehet eldönteni nem ott helyben, nyugodtan haza lehet menni és átbeszélni a családdal, hogy valaki csatlakozik ehhez vagy sem.
Beszéltünk már arról, hogy egy szerződést kell aláírniuk, de mi áll ebben a szerződésben, mire kell elköteleznie magát a vevőnek, illetve mit vállal a gazda?
Arra kötelezi el magát, hogy a 2023-as szezonban április közepétől december közepéig a zöldségközösség tagja lesz. Ennek megfelelően ebben az időszakban minden héten csütörtökön adott helyen átveszi adott időintervallumban a zöldségeket, ezért tagdíjat fizet havi szinten, átutalásos rendszerben, és emellé nyilván vállaljuk azt, ugye, hogy mi vegyszermentesen termelünk, a tudásunk legjavát nyújtva próbáljuk megtermelni a legváltozatosabb módon, mennyiségben a zöldségeket, amiket szállítunk nekik. Ők pedig elfogadják a gazdának a személyét, a tudását, és rábízzák magukat az ő szaktudására tulajdonképpen, és megbíznak abban, hogy mindig megfelelő mennyiségű, minőségű zöldséget fog szállítani nekik. Ugye mi nem szántunk, tehát szántás nélkül gazdálkodunk, illetve a talaj életet tartjuk a középpontban, tehát az egészséges talaj termel egészséges élelmiszert, és mi a talaj életet tartjuk a legfontosabbnak, hogy azt támogatva gazdálkodjunk, és azt gondoljuk, hogy egészséges talajból lehet egészséges élelmiszert termelni.
Hát ez manapság nagy probléma, mert azt mondják, hogy a földek nagy része az tulajdonképpen ásványokban, vitaminokban nagyon szegény, ki vannak használva rendesen, és hát abból olyan egészséges és nagyon finom zöldséget termeszteni ezekben a földekben már szinte nem is lehet.
Ez pontosan így van, és ennek az első, ha rendbe akarjuk rakni a földjeinket, akkor az első lépés az lenne, hogy az ekét azt sajnos el kell hagyni, és egy más típusú gondolkodásban, más típusú gazdálkodási formában kellene gondolkodni a gazdáknak. Ugye mi nem szántóföldi növénytermesztők vagyunk, de nem is vagyunk ennek a szakértői, mi a biointenzív zöldségtermesztésben vagyunk otthon, de mi is használunk input anyagot, tehát a komposzt vagy a szerves trágya, az viszonylag nagy mennyiségben használjuk évről évre a kertünkben, hiszen mi nem kis tápigényű zöldségeket termesztünk, hanem általában ezek nagyon ki tudják zsigerelni a talajt. Amikor egy 8 négyzetméteres ágyásban megterem 100 kiló zöldség, az azért a talajt igénybe veszi, és nekünk a feladatunk az, hogy minden évben pótoljuk ezt a tápanyagot a lehető legszelidebb módon.
A feleségével hozta létre ezt a fajta közösséget, gazdálkodási közösséget, de honnan jött a föld szeretete? Honnan ismerte a zöldségtermesztés szabályait?
Hát én gyerekkoromban, mivel édesapám mezőgazdasági családból származik, az ő felmenői középparaszti család volt. Én már gyerekkoromban megtapasztaltam a földmunkának a szépségét és hát a nehézségeit is. Jártam ki édesapámmal krumplit ásni, káposztát gazolni, hagymát szedni, epret szedni, de akkor még nem tudtam nem láttam ennek az egésznek úgy az értelmét, nem világosított fel édesapám, hogy ezt miért csináljuk. Igazából ez egy ilyen pénz keresési lehetőség volt számára is. Ugyanakkor ő is szerette, de valahogy nem tudta ezt számomra átadni, és akkor igazából ez mindig megvolt, tehát bárhová mentem az életemben, mindig volt kertem, és mindig bio módon termeltem benne, ez valahogy így alap volt számomra, és nem is gondolkodtam, hogy vegyszerrel próbáljam kezelni a növényeket. És hát ezt az értékesítési formát pedig meg kell említsem, hogy 2016-ban ismertem meg Nógrád megyében, Terényben, a Magosvölgyi Ökológiai Gazdaságban kezdtem el dolgozni, és akkor ismertem meg a zöldségközösségeknek a működését, és hát lenyűgözött ez az értékesítési forma, hogy a gazdának tulajdonképpen nem kell nagybanira járnia, nyomott áron eladnia a zöldségeit, tud azzal foglalkozni, amit szeret, tehát gazdálkodni, és azt azért méltányos árat tud elkérni a fogyasztóktól. Ez nagyon megtetszett, és hát azóta is ezzel foglalkozom.
Amikor belevágott, akkor nem tartott attól, hogy nem biztos, hogy ez rentábilis lesz? Vagy vannak olyan buktatói ennek a fajta gazdálkodásnak, amely nem biztos, hogy sikert hoz a későbbiekben?
Nem igazán gondoltam. Tehát az év elején, amikor a gazda megtervezi az évét, azért nagyjából csinál egy költségvetést. Tehát valamennyire értenie kell a számokhoz a gazdának is, hogy ki tudja számolni azt, hogy ebben az évben milyen költségekkel kell számolni a nagyjából. Nyilván nem lehet pontos számot megmondani, mert évközben is történhet bármi, de hát felül is kell becsülni, kell tartalékot is képeznie, és hát a költségek kiszámolása után meg kell nézni, hogy nagyjából milyen zöldségrészesedés árak vannak a piacon, ha ezeket belövi, akkor hány tag kell ahhoz, hogy az a bevétel, ami a költségeket fedezi, plusz a tartalékot, az mennyi tagot jelent. Ha ezt nem tudja ellátni, ha nem tudja létrehozni ezt a mennyiségű tagságot, akkor nem lesz ugye rentábilis, de nekünk mindig úgy alakult a terület és a közösség, hogy ezzel nem volt sosem probléma. Szakmai kihívásokkal pedig nem voltak olyan nehézségek, amit nem lehetett volna megoldani.
A mezőgazdászok manapság attól félnek, hogy nagyon szélsőségessé vált az időjárásunk, hát vagy túl sok csapadék esik, vagy pedig éppen aszályban is az hetekig vagy hónapokig is eltarthat. Önök nem tartottak-e attól, hogy ez gondot okozhat a későbbiekben, vagy hogyan tudják elkerülni az ebből adódó veszteségeket?
Hát ugye mi biointenzív módon gazdálkodunk, ugye ez azt jelenti, hogy nálunk az egész kertben öntözőrendszer van kiépítve, csepegtető öntözéssel öntözzük a növényeinknek a 95%-át. Ez egy nagyon hatékony öntözési mód, ugyanis pontosan a növényeknek a gyökeréhez csepegtetjük a vizet, tehát nem locsoljuk szanaszéjjel az ágyás közökbe, ott, ahol nincsenek zöldségek. Tehát az aszály az ilyen szempontból nálunk ki van küszöbölve, furtkúttal rendelkezünk, és egész évben tudunk öntözni. A fóliasátorban vannak ugye a legértékesebb zöldségeink, a fóliasátor ugye a legértékesebb része a gazdaságnak. Itt akár egy adott egyébben háromszor is vetünk egy ágyásba. Itt öntözünk felülről is, alulról is, itt tudjuk szabályozni a klímát, kinyitjuk az ablakot, kinyitjuk az ajtót, bezárjuk az ajtót, bezárjuk az ablakot, tehát ott egy nagyon szabályozott környezetet tudunk biztosítani. Nálunk igazából a jégverés lehet az, ami komoly problémát tud okozni, de volt már rá precedens, volt, hogy elverte a kertet a jég, ezt kommunikáltuk is a tagoknak, és hát ezért jó ez a folyamatos kommunikáció ugye a tagokkal, hogy nekünk volt Facebook zárt csoportunk is, ahol azonnal feltöltöttük a videót, hogy megtörtént a jégverés, és hát ezzel is egy picit érzékenyítettük a tagjainkat, hogy bizony ez a gazdán kívülálló okok miatt létrejövő gazdasági kár, ami nem is volt olyan nagy kár, két hét után kiheverték a növények ezt a stresszt, és hát abban az évben volt a legszebb paprikánk egyébként, amikor ez a jégverés megtörtént, tehát igazából az egészséges növények az ilyen típusú stresszt is ki tudják heverni, és ott folytatják, ahol abba hagyták a fejlődésüket, tehát nem volt ez sem komoly probléma. Igyekszünk mindent kiküszöbölni, de itt nagyon fontos az, hogy időben gyomláljunk, időben vessük el a zöldségféléket, tehát hogy a nálunk a megelőzés a lényeg, nem pedig amikor már ott van a baj, vagy bekövetkezett a baj, akkor cselekedjünk. Nyilván van ilyen is, de a biogazdálkodásnak az egyik legfontosabb szabálya, hogy megelőzzük az ilyen típusú problémákat.
És akkor még röviden talán összefoglalva, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen zöldségközösség jól működjön? Mi a legfontosabb ennek a működtetésében?
Transzparencia és őszinteség. Tehát nagyon fontos, hogy átlátható legyen a működése a gazdaságnak, őszintén kommunikálja a gazda a felmerülő nehézségeket, problémákat, vagy az örömét, azt is nyugodtan. Szerintem ez a kulcsa az egésznek, és főleg a toborzón elhangzottak, a toborzóját rakja össze jól a gazda, és mutassa be a gazdaságát, hogy a csalódások esélye minél kisebb legyen utána a tagok részéről. Tehát az elégedett tagok elégedett gazdát jelentenek, ha elégedett a gazda, akkor valószínűleg a tagok is elégedettek lesznek, és ez az őszinteség és a transzparencia az. Átlátható legyen a működése olyan szempontból, hogy hivatalos legyen, ha lehet, tehát számlát kell adni, ugye természetesen mi is őstermelőként végezzük ezt a fajta tevékenységet, számlát adunk, nem hasitasizunk, nem mismásolunk, őszintén gazdálkodunk és szeretjük, amit csinálunk, és ezt értékelni fogják a tagok.
Tehát ha felkeltettük a hallgatók érdeklődését, akkor jelentkezhetnek februárban a csendőlő zöldségközösséghez.
Így van, február 2-án Miskolcon, igen.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, egyre nagyobb teret hódítanak az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek, és nő az igény a termelőktől vásárolt termékekre. A miskolciak és környékbeliek is hozzájuthatnak mostantól helyi termelőtől származó vegyszermentes, szezonális, egészséges zöldségekhez. Első tagtoborzóját tartotta ugyanis a napokban a Csendüllő Zöldségközösség Miskolcon. A találkozón az érdeklődők megismerkedhettek a közösségi mezőgazdálkodás működésével, a csendülő életkert ökológiai gazdasággal, valamint a 2023-as évre vonatkozó tervekkel. A közösségi mezőgazdálkodás egyre inkább terjed Magyarországon is, bár a nyugati országokhoz képest még mindig gyermekcipőben jár, mondják a szakemberek. Ez a gazdálkodási forma személyes együttműködés termelő és fogyasztó között, amelyben a gazdálkodással járó kockázatokat, felelősséget és a gazdálkodás gyümölcseit egy hosszú távú megállapodásban szabályozott módon közösen osztják meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gazda vállalja, hogy egész évben a közösség tagjainak termel, míg a vásárlók vállalják, hogy általány díjért cserébe átveszik a terményeket. Kis Jánossal, a Csendüllő Életkert alapítójával beszélgettünk a részletekről.